Két rövid történettel kezdeném. Az egyik egy Paula von Grünhuysen nevezetű, a Berlin Csillagvizsgáló igazgató 1826-ban. Ő abból indult ki, hogy 1759-ben és 1806-ban megfigyeltek a Vénuszon két felvillanást. Egy Mayer és egy Hermann nevezetű csillagász figyelte meg a felvillanásokat, és ebből arra a következtetésre jutott, hogy egy átlagos vénuszi uralkodó az körülbelül 76 vénuszóig él. A logikája a következő volt, ez a szép egyébként a tudományban. A következő tett képezte föl egy fényfelvillanást látni. Mi volt ez a fényfelvillanás? Nyilvánvalóan tűzünnek volt a Vénuszon, ez nyilvánvaló. Azért volt tűzünnek a Vénuszon, mert a Vénuszon magasabban ennek a fák, ez is nyilvánvaló. Zárójelben megjegyzem, hogy ezek szerint ez is nyilvánvaló, hogy úgy ünnepelnek, hogy felgyújtanak egy-egy erdőt. De most mondja a Grünhuysen, hogyha azért volt felvillanás, illetve azért volt ünnep, mert vallás ünnep, ezzel nem tudunk mit kezdeni, ha viszont azért volt felvillanás, mert nem vallás ünnep, hanem valami állammal kapcsolatos, akkor a következő felutatunk. Felolvastam, mert olyan szép. Ha azonban összhangban van azzal az idővel, amire egy másik Vénuszon nagysándor, hogy Napóleon magához ragadja a hatalmat a Vénuszon, akkor van ember könnyen megérteni a dolgot. Ha egy vénuszi átlagos életkorát 130 vénuszi évnek vesszük, akkor egy abszolút monarchia uralma könnyen lehet az utolsó 76 év. A következtetés az egyik. Olvas még egy 1862-es meteoritészkelés is, tehát már megtalálták a dolgot a következő éppen szó. Jamaikában 1862. augusztus 10-én éjjel 12-kor fáros törését hallották, helyszínre sértek, stb. Csak hamar szemükbe ötlött egy hatalmas indulcserje a földre fújtól. Most következik a meteor leírása. A meteor harmadik oldalát bitumenes anyag borított, amit ki kellett mosni, ezek után páros vízzel megmostán álmélkodás fogott el, mármint az megfigyelőket, mert a külbevésett tájképet láttam magam előtt, a másvilág valamennyi ügyészének munkáját átküldve kiállításra a földre. A szögletben hullámos földterület áll, némely helyen növényzet sajátos nemével borítva. Balra az edőtéren egy sor ház vagy inkább tunnelek vannak, egy meredek lejt földtömegében építve. A perspektíva jó, s kivenni, hogy az alagnyílások kapui egy vonalban állnak. Ezekhez közel három különös alak van, egyformák és oly nagyok, mint egy ágyúcső, mely négy kerékre van téve, az ágyú húsza körülbelül felíteszik a kapu magasságának blöbb-blöbb. Nem fogom felolvasni az egész idézetet, a jeles szerző 1862-ben eljut odáig, hogy pontosan meg tudja mondani, hogy mekkorák ezek a földön kívülettel, még azt is, hogy mit esznek. Azért kezdtem ezzel a két idézettel az előadást, mert úgy gondolom, hogy azok a módszerek, amiket Deniken alkalmaz, azok kicsit ugyanazok. Mind a kettőt részletesebben ki fogom fejteni a továbbiakban. Először hősünkről szólnék néhány szót, amelyben ezt hősnek tekinthetik. Ugye 1935 április 14-én született, volt egy megvilágosodásáról, nem lehet sokat tudni. Ezek után elment Zürichben szakácsnak és pincérnek. Ha legyen szabad megjegyeznem, most olyan ételket között, mint a könyvő, akkor előbb mindenkinek megnézve teszem, mindenkinek hagy tőle. 1966-ban, úgy de, hogy nem tudok szabadulni a Burszállat Bernesztőnciáktól, tehát 1966-ban megírta a Jövő emlékei című könyvet, ez 1967-ben elkerült egy kiadóról, doktor Alkár egy profi média szakembernek, profi média szakember az átírta. Megjelent a könyv 68 elején, tehát a Jövő emlékei, 68 végén ez már a toplistákat vezette Németországban, Angliában megjelent 207.000 példányban kelt el, Amerikában megjelent, hatalmas siker volt. Végül 1973-ban, addigra már elkészült az a Jövő emlékei című film, amit nálunk is bemutattak, az NBC TV az bemutatott egy ilyen televíziós változatot, aminek az lett a következménye, hogy 48 óra 250.000 példányt adtak el a könyvből. A dolog úgy gondolom, hogy ezért nagyon figyelemben méltó, mert azt mutatja, hogy itt a médiával van egy eléggé szoros kapcsolata a könyvnek, majd később még szeretnék rá visszatérni, hogy a 20. század végére, és ez nem biztos, hogy nagyon pozitív, a tudomány az többé-kevésbé médiasztárrá vált, tehát többé-kevésbé úgy kezelik, mint mondjuk egy színész, mint a Bifasárdaim, és hát ennek meg vannak a következményei. És Denikenről még annyit érdemes tudni, hogy 68-ban bíróság elé állították családsikkasztás is. Egyébként a bíróságoktól hivatkozott, így egy nagy elmenítő ez megengedheti magának, hogy fölemelkedjen a dolgoknak. Ugyanekkor a Klárgyöngyek is beterelték egy francia kiadó rámutatott, hogy náluk megjelent könyv már 60-ban tartalmazott olyan dolgokat, amiket Denisen magától nyit. Denisen erre azt válaszolta a Playboy interjújában, hogy hát másoknak is eszébe jutott ugyanez, mert mindjárt még hallom, hogy ez gyakorlatilag lehetetlen egyébként. Mindenesetre azzal zárták le a dolgot, ez nagyon érdekes lezárás itt Pál Internet, hogy a következő kiadásban már belekerült felhasználni oldalanként az a könyv, amit Denisen állítólag kirázott a Pál Internet eredetileg illető dolgokat. Most, ami Denisent illeti, elvileg egy logikailag nem hibás, de nehezen védhető álláspontból indul ki. Ugye mind az Isten kivalékai vagyunk című könyvében, mind pedig más út azt állítja, hogy a földi élet történetét, egészen pontosan az ember élet történetét nagy mértékben befolyásolta az, hogy idegenek érkeztek ide és rönkontak tűzőjétek. Ugye ezen élek a múlt ember. Erre mondja az Bertrand Russell, idézi, hogy itt megint a Rousseau-ról legyen egy kicsit szó, egy Philip Getz nevezetű úriembernek a vélekedését, ez miután megjelent a faj területe, azt mondta, hogy könnyen elképzelhető, hogy Isten úgy teremtette a világot hat nap alatt, hogy a továbbiakban úgy működjön, minthogyha az egész darwini evolúció lezajlódott volna benne. És erre mondja az Bertrand Russell, hogy ez egy logikailag elég nehezen védhető álláspont, ugyanis ekkor eljátszottuk azt is, hogy Isten ebben a pillanatban teremtette a világot, tehát most, amikor itt állunk, belehelyezte a fejünkbe az emlékeinket, ettől fogva nincsen miről beszélni. Így azért nincsen miről beszélni, mert nem tudjuk cáfolni, nem tudjuk bizonyítani, nem tudunk vele kapcsolatban kijelentéseket tenni. Tehát ez a dolog egyik fele. A másik fele, hogy Denisen, majd erre fogok példákat hozni, minden lehetséges esetben feltételezi, hogyha lehetséges, akkor igaz is. Például a fokáért leírja, hogy a Knossos palotában találtak nagyméretű amfórákat befalasztva. Mi következik ebből? Az következik ebből, hogy a Földön kívül túl voltak és gyakoroltak civilizációnkat. Ugyanis, hogyha föltételezzük, hogy a Földön kívül túl voltak, úgy föltételezzük egyébként, hogy többek között melegvel töltött léghajókat, illetve benzinmotorokat használtak, akkor ugye ahhoz, hogy tárolni tudják az üzemanyagot, ahhoz nagy amfórák kellettek, itt vannak a nagy amfórák, de van bizonyítva azon. Tehát ez az egyik. Itt egyébként azt is érdemes már megjegyezni, hogyha elkezdjük azt játszani, hogy ami lehetséges az igaz is, akkor logikai csapdába fogunk jutni, ugyanis minden jelenséghez több lehetséges utat tudunk fölvázolni, és akkor hogyan fogjuk eredményben dönteni, melyik az igaz. A másik, és itt már valóban támadható Denisen minden szinten, az, hogy ő konkrétan hogy gondolja ezt a beavatkozást felolvasni, egy brilliáns részletből a könyvből. A mennyek őrzői, akikről Enoch proféta tudósított, valamikor leszálltak a földre. Az emberiség valamennyi nagy hagyománykörre említő őket ilyen vagy olyan formában, mint földön kívül tanítónak szereket, akik egy távoli világból érkeztek. Mivel fejlettebb technikával rendelkeztek, a tudatlan emberek Isteneknek tartották őket. Ezek az Istenek nem éltek egyetértésben, vitatkoztak, veszekedtek, lázadtak egymás ellen. Egyik csoport a Földön az emberek és az állatok génjeivel manipulált, ennek eredményeképpen keverékményeket hozott létre, például a centaurokat. Találtunk centaur csontvázat eddig? Igen, valószínűleg Denisenben lehetett a szó. És emberállatokat is, mint például Minotaurus, más Földön kívülek, csinos földi lányokkal hancúroztak, ami ugye valószínűleg kimeríti a szodómia fogalmát. Ezeknek az Isten-ember kapcsolatoknak a gyümölcse volt az ősi írásokban emlegetett óriások és Istenfiak trójúja. Ilyen volt Minosz király és az Isten királynak, Zeusnak leszármazottja, stb. Nem folytatom, mert ez az egész könyv az így író volt. Most ezen a szinten viszont két problémát is lehet. Az egyik az az, hogy Denisen amellett érve, hogy a dolog az úgy történt, hogy itt volt a föld, hát ilyen elég buta teremtmények, valószínűleg átmenet a Hokendé és a kutya között, éldegéltek, és egyszer csak megérkeztek ezek a földön kívülek, beavatkoztak genetikai manipulációk, olyan, ugye tudjuk, hogy ez valószínűleg elég nehezen elképzelhető, hogy képesek legyünk, hogy legyenek olyan szexuális közösségre lépni, erre majd mindent készítettünk, tehát beavatkoztak, ugyanis Denisen azt kérdezi, hogy elképzelhető, hogy ez fantasztikus teljesítmény, mint a patentos főeszközöktől a növénytermesztésig, ez magától jó létre. Tehát ez az első probléma ebben az, hogyha ahhoz, hogy egy civilizáció létrejöjjön, külső beavatkozás kell, akkor viszont ahhoz is, hogy a másik civilizáció létrejöjjön, szintén kellett egy külső beavatkozás. Tehát akkor mondja meg valaki, hogy hol van ennek a logikai láncnak az eleje. Ugye erre logikailag azt lehetne válaszolni, hogy föltételezhetjük azt is, hogy nálunk kell ezt a beavatkozást, ott viszont, akik jöttek át, az első kiadásban még a Marsról jöttek, de most már tudjuk, hogy nem a néhány legalább Jupiterről. Tehát ott viszont, ahol jöttek, ott nem kellett a beavatkozás. Akkor viszont kérdés, hogy mi alapján tételezzük föl, hogy nálunk kellett a beavatkozás, nálunk nem kellett a beavatkozás. Ugye ugyanez a helyzet genetikai oldalról is. Hogyha bennünk van szúroztak, akkor azt valószínűleg elveszhetjük, hogy képesek lettek volna velünk szaporodási közösséget létrehozni, akkor ha ezt elvetettük, akkor viszont csak az marad, hogy velünk genetikai rovatlanosok voltak. Ez viszont objektíve nagyjából megmagyarázhatatlan, mert tudjuk, hogy hány genetikai szaporodást hoz felétre az emberiséget pontosan ezzel génkészlettel. Tehát úgy néz ki, hogy ezen a szinten Deniken nem talált megfelelő szavakat, ezt kell mondanom, hogy elképzelése egy abszolút mértékben cáfolható. Hasonló dolgokat lehet megfigyelni egyébként abban is, hogy milyen eszközökkel próbálja meg manipulálni a nyájas olvasót, ebből kigyűjtöttem összesen három, mert ezek a legszignifikánsabbak. Ugye az egyik az, hogy eljátsza azt, hogy tételezzük föl, hogy így van, vagy rávágja, hogy így van. Idéznék egyet, ez emlékeztetni fog Louis Cousin logikájára. Tételezzük fel, hogy valahol űrhajósok látogatták meg a sumérokat, induljunk ki abból, hogy ők alapították meg a sumér civilizációt, aztán visszatértek a bolygóikra, higgyük el, hogy minden 100 évben visszatértek ellenőrizni a Földet és a fejlődést. Jelenlegi tapasztalataink az élet rosszára vonatkozóan azt mondják, hogy bátran feltételezhetjük, hogy a Földön kívül akár 500 évig is értek. És ettől fogva abból indult, hogy a Földön kívül 500 évig értek, ugye ez bizonyíték a Biblia sok megmagyarázatlan jelenségére. A másik nagyon kedves eszköze az a retorikai kérdés. A legtipikusabb retorikai kérdés ugye az, hogy mi egyéb célra szolgálhattak volna. Ugye itt vannak például ezek a filozófusi köcsögök. A harmadik, az pedig egy egészen egyszerű logikai hiba, a következőképpen szokott érvelni. Óriásokkal találkozunk a legtöbb ősi könyvlapjain, tehát létezni kell, ez csak logikus, nem? Ugye ha A, akkor B, tudjuk, hogy B, tehát A. Hogyha süt a nap, akkor meleg van, tehát süt a nap. Mondjuk ez a sütő működését nem magyarázza meg teljesen. Ami ez az egész számomra azért volt nagyon érdekes egyébként, mert ki lehet mondani, hogy milyen mögöttes feltételezésekkel operál Deniken, és ez nem vettánk jó könyv. Ugye az első föltételezés, ezt egyszerűen mi lehetne nevezni, hogy összeesküvés elmélet. Tudósok hazudnak és eltitkolják előttünk az igazságot, nem hajlandóak figyelembe venni azokat a tényeket, amiket ő mond. Zárójelben jegyzem meg, hogy van egy érdekes logikai vetület a dolog, mint hogy időnként ő is hivatkozik bizonyos emberekre, akinek doktorral kezdődik a neve, vagy professzorral kezdődik. És nyilvánvalóan Deniken azt a játékot játszik, hogy azokra hivatkozik, akik az ő elméletének kedveznek, és akik nem kedveznek, azokra meg nem hivatkozik. Ami viszont azt jelenti, hogy megint csak nem tudományos ez az egész, mert azon kívül, hogy az ő időknek megfeleljenek, nincsenek kritériumok. Amiből viszont további dolgok is következnek, nevezetesen következik belőle, hogy a híres mondás ellentétben van rá így. Ugye a szerencsétlen tudósok, éppen hány évig tanulnak, egyetemre járnak, PhD-znek, kutatóintézetekben vannak, ő jön a, nem tudom, hogy érettségizette, tehát jön a végzettségével, plusz a szakácsművészeti végzettségével, és egyszerűen és egyértelműen megmondja, hogy miről van szó. Amiből viszont az következik, tulajdonképpen a tudósok hazudnak, de a tudósokra nincsen szükség. Mert hogyha ilyen egyszerűen át lehet tekinteni a dolgot, akkor mindezt kell konkrétan a tudományos kutatóintézeteket. Zárban jegyezném meg, hogy nagyon érdekes a más a Denikennek, hogy ugyan azt állítja, hogy földön kívüliek ősi és titkos tudását tárja elénk, viszont egyetlen olyan információhoz sincs benne, ami ne lenne benne a mai tudományosságban. Tehát az, hogy léghajókkal és fentvinék rokkal írt, ez egy olyan meghajtási módról, ami plusz információt tartalmazná mostanihoz képest, és amit esetleg ki lehet elvenni. Aztán a nincs királyukhoz, illetve van királyukhoz kapcsolódik még az is, ami jellemző egyébként Deniken gondolkozására, illetve ez 1862-es meteoritra is, hogy azt mondja, hogy nyilvánvaló és szemmel látható. Hogyha emlékeznek rá, hogy itt a meteorittal kapcsolatban szépen leírja a szerző, hogy ezt láttam, azt láttam, mivel úgy néz ki az is, tehát az van rajta. de nincsen a magyar üldözéssel kapcsolatban, mert mindig ezt elmondott életünk, azt mondja, hogy még egy gyerek is rájönne, hogy rakétáról van szó. És ilyen egyszerű volt. Na most tudom, hogy ezek szerint a tudósok fölöslegesek, sőt, tegyük hozzá ezt társadalmat, mert ugye mennyit elvesznek az állami költségvetésből évente, azt is tegyük hozzá, hogy ennek természetesen van egy rettenetesen veszélyes további tere. Itt 12 órás vagy 1 órás szünet előtt elhangzott kérdésben, hogy mi lesz akkor, hogyha mondjuk 15 év múlva asztrológusok fognak dönteni egy bírósági perben. A helyzet az, hogyha az ember egy kicsit jobban belegondol a történelembe, akkor ilyen példákat tudunk mondani, méghozzá például ugye a náci birodalom. Tehát a harmadik birodalom, ahol egyrészt a fajelmélet ezt nem kell összesen kifejtenem, másrészt pedig volt egy időszak, amikor a kozmológián belül két triviális elmélet volt, az egyik a Bender-féle üreges föld elmélet, ami azt mondta, hogy a föld gömbölyű csak nem úgy, hanem belülről. A másik pedig a Hörbiger-féle jégvilág elmélet, ami azt mondta, hogy például a bolygókat jégborítja időnként a napba, jégnek azok zuhannak, ezek elpárolognak, a párac kicsapódik a Vénuszon, attól ilyen szép fénynek kényes a felszín, hogyha hozzánk eljut, akkor Sirius felhők lesznek belőle. Na most mind a Bender, mind a Hörbiger-féle elmélet az a jellemző, hogy ezek nagyon egyszerűek és nagyon közérthetőek. Tehát, hogy mondjam, teljesen fölösleges gondolkodni, az embernek megmondják, hogy minden azt kell látni, hogy neki jégből van, és attól kezdve gyakorlatilag bármitől az ember elsajátítja, de ne úgy is lát. Viszont én úgy gondolom, hogy ezért rettenetesen veszélyes, és ezért gondolom azt is, hogy Bennington hangon úgyán természetesen rettenetesen veszélyes, mert aki megtanulja, hogy mondjuk a tudomány, egyrészt a tudósok azok hazudnak nekünk, másrészt a tudomány egy egyszerű és kézenfekvő dolog, és nem kell milyen utána gondolni a dolgoknak, nem kell firtatni, stb. Stb. A harmadik bíron elég jó példa, hogy mondjuk hova vezethet el a dolog. Ami természetesen egy eléggé komoly téma, úgyhogy most mondani néhány vidámabbat is. Megláttam az Isten kivalékei vagyok című könyvet kiegyzetelni, hogy a legjobb példákat, ami legpregnánsabb módon jelzik azt, hogy Deniken gondolkodása finoman szól és erdőd a különös konszenzustól. Gondolom ez az volt, hogy egy idő után kiderült, hogy összeset ki kéne belőle írnom, mert ez egyik az furcsa, mint a másik. Összesen 4 vagy 5 példát emelnék ki. Az egyik, Deniken leírja, ezt gondolom, hogy sokan tudják, hogy Szoromát és Gomorrát atomrobbanás pusztította el. A magyarázat az, hogy Lóth önnél tudta, hogy el kell hagyni Szoromát és Gomorrát, hogy az angyalok szóltak neki, hogy már folyik a visszaszámlálás, tehát jobb lesz, hogy itt alakodik. És Lóth felesége pedig valószínűleg ugye nem szóbálványá vált, nem elolvadt, mert egy pillanatra még megtörpant és visszanézett. Ami, hogyha az ember megnézi a Bibliát, akkor egyértelműen nem találja meg benne a gomba felőleírását. A másik ilyen példa a magyar űrhajós. 1952-ben felfedeztek egy gombolműzet, ország ezt is sokan ismerik, egy magyar űrhajós látható benne, az űrhajó az elég jó felismerhető, jönnek ki a lábok a fúvótából, az illető tud és mindenféle ilyen szerténytüzet tisztál. Most ez is tipikusan Deniken eljárás, hogy kontextus nélkül tárgyalja a dolgokat. De hát ugye a tudósokra nincsen szükségünk, ugye vannak, akik mondjuk azzal foglalkoznak, hogy a magyar kultúrában melyik szimbólumnak milyen jelentősége volt. És az, amire Deniken azt mondja, hogy ez az űrhajó fúvópályából kicsapó láng, az sajnálatos módon a magyar ikonográfiában az életet adó kukoricagyökérenyének a szimbóluma. Aztán ott van a mumifikáció, ez egy kicsit durvább példa lesz. Ugye Deniken magyarázata szerint a mumifikáció az arra szolgált, hogy az ókor egyiptomiak, akik kapcsolatba kerültek egy felsőbbrendű intelligenciával, elhatározták, hogy hibernálni fogják szétkifejezéssel élve az embereket, és majd hogyha visszatérnek a régi istenek, akkor föltámasztják őket. De ez, hogy ezek elég buta régi istenek lettek, mert elfelejtettek szólni az egyiptomiaknak, hogy ugyan ne vegyék már ki a halottak agyát egy részkompóval az orrokon keresztül, mert akkor még ők sem fogják föltámasztani. A következő példa az a Mars holdak. Hogyha olvasták Gulliver utazásait, vagy a Mikronéreszt Voltaire-től 1751-es tudó, ugye Swift 1726-ban érte a Gulliver utazásait, akkor ebből megtudhatják, hogy mint Swift, mint pedig Voltaire földön kívtudás létokában volt. Ők ugyanis említik a Mars két holdját. Noha a Mars két holdját, vagy az esek holdjárvezeti csillagát, csak 1877-ben fedeztek le. Most itt két megoldás képzelhető el, a Deniken-féle forgatókönyv az nagyjából úgy néz ki, hogy Swift ül a szobájban és írogat, egyszer csak nagy zajt hall a konyhakert felől, és látja, hogy leszáll egy készhaj, kis zöld emberek kijönnek, bekopogtam hozzá, és azt mondja, hogy Mr. Swift, írja már be a vasnak két hólya van, mert ez egy üzenet a jövőnek, hogy beszállnak a repülőcsészajba és távoznak. A másik megoldás az sokkal kiábrándítóbb, és Kepler, akiről itt nagyon sok szép dolgot hallottunk az előző előadásban, ő eléggé komolyan foglalkozott misztikával is, és 1610-től fölfedezte Galileo Jupiter négy holdját, akkor fölírta magának egy darab papírral, hogy a Földnek van egy holdja, a Jupiternek van négy holdja, tehát a Marsnak akkor két holdja van. És ez a 17-18. Században egy teljesen közismert információ volt, hogy a Marsnak két holdja van. És még egy utolsó példát említenék tőle, megmondanítanakről, ez a patinai csoda. Ugye 1917-ben egy Lucia Santos nevezetű, akkor 10 éves, szabad illető szemtanúnak és két kisteszfőrének megjelent a Szent Krűz és mindenféle információkat adott. Hát tanulmányok vannak ez a három gyerek. A Lucia, aki a legidősebb volt, az később leírta az élményeit. Ez a turisztik volt az az utasítás, hogy egyet persze 60-ban szabad csak fölbontani, gyármában mondjuk is meghalt. 1960-ban 13. János pápa fölmondotta a patinai üzenetet, majd állítólag nagyon sátattan jött ki, és azt mondta, hogy nem hozhatjuk nyilvánossággal a titkot, mert pánikot váltanak itt. Következtetés, ugye a 10 éves kislány ezt földönkívülre kellett tenni fel a kapcsolatot, és ezt írta meg a pápának. Meg viszont attól fél, hogy ennek valamilyen pánik szóval. Na most hosszasan lehetne még sorolni a példákat, nem áll szándékomban, hogyha valaki nagyon ki akarja idegesíteni magát, akkor olvassa nyugodtan ezt vagy bármelyik Benniken könyvet, mert mindegyik pontosan egyforma. A lényeg az az, hogy azért gondoltam azt, hogy érdemes erről beszélni, mert két okból is meg fog változni, gondolni a tudományos ismeretterjesztés helyzete a közeljövőben, amit már eddig meg nem változott. Az egyik ok az az, hogy olyan mennyiségű információ áll a rendelkezésre a tudományon belül, ugye Pascal mondta még valamikor, hogy elképzelhetjük az emberiségét. Gondolhatjuk azt, hogy az emberiség egyetlen ember, aki ott kérdésre van. Most elég régóta tanulunk, egy mennyiségű információ föl van halmozva, emiatt jönnek létre az interdisziplináris tudományágak, emiatt van az, hogy ma egy rendes tudományos publikáció sokszor nem egy ember ír, hanem egy stíl. Ami viszont azt jelenti, hogyha még tétezzük, hogy a Blik újságírójában pár nappal ezelőtt láttam egy tudományos cikket a Blik címlapján. Tehát, hogyha a Blik újságírójában megvan a jó indulat arra, hogy megfelelően interpretáljon egy tudományos hírt, és esetleg még emlékszik valamire, amit elsőben a fizikórán mondtak neki, vagy másodikban a biológiórán, akkor is pillanatok alatt oda juthat, hogy nagyon nehezen fogja tudni átadni, nagyon nehezen fogja tudni megérteni és átadni az ismereteket. A másik gond pedig az, emellett, tehát az információ fölhalmozódása mellett, hogy a médiában, ez azt hiszem eléggé jól látható, csak három példát említenék itt a 2000-es magyar médiájából, hogy a majomklónozás, a dinoszid, meg az emberi kényfélték teljes befejezése szint történeteket, a tudomány az egyszerűen kezd sztárrá válni. Következésképp egyre többet foglalkoznak vele, és egyre inkább eltorzul az, ahogy mondjuk egy alapműveltséggel rendelkező tételezik föl, hogy van neki humán újságíró interpretálni így a dolgokat. Tehát úgy gondolom, hogy egyre inkább arra fog mozogni a tudományos ismeretterjesztés, hogy ezek a Deniken-szerű és színvonalú megközelítések fognak dominálni, amennyiben nem sikerül valamilyen metódus kialakulni ezzel szemben. Végezetül ennek alátámasztására felolvastam a Gallup Intézet végzett egy fölmérést az amerikaiak és az evolúció témájáról. Az amerikaiak 45%-a úgy gondolja, hogy az Úr a mai formájában teremtette az ember egy 5000 éve, és a Bibla szó szerint értendő. Maradék 55%-ból 39 teisztikus, aki úgy gondolja, hogy az emberi faj fejlődése nagycsönök formából 7 millióton keresztül történt, de közben az Isten állandóan rajta tartotta a szemét, és szükségszerűen, tehát amikor szükség volt rá, ragadkozott, 10% vallja az evolúciót, a maradéknak pedig nincs véleménye. Tehát durván a 83%-a az amerikai közvéleménynek az nem áll azon a bizonyos evolúciós alapon, amit fontosnak tartanak. Megnyugtató viszont, hogy az amerikai tudósok 5%-a gondoljuk, hogy a Biblia, 40% a teisztikus és 55% a tudományosság. Úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani.